Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istentől szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, ahogy lelkünk épülésére írva található, Pál apostolnak a Kolossebeliekhez írt levelének első fejezetében, a 9-től a 12. versig.
Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek.
Gyertek testvéreim, fohászkodjunk Istenhez! A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Istentől szeretett testvéreim, Istennek ígéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával ma üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található Máté szent evangéliumának 13. fejezetében, a 31. és 32. versben. Máté evangéliumának 13. fejezetében tehát így szól hozzánk Isten igéje. Más példázatot is mondott nekik. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak ágai között. Amen. Kedves testvérek, ezzel a mai példázattal Jézus Krisztus egy felfedező útra hív bennünket. Arra hív bennünket, hogy felfedezzünk egy látszólag jelentéktelen dolgot, és ebben a látszólag jelentéktelen dologban rejlő mégis hatalmas erőt, hatalmas lehetőséget. Ez a látszólag jelentéktelen dolog, amely azonban Jézus Krisztus szemében mégis olyan fontos és mégis olyan drága, nem más, mint Isten országa. Hallottuk a példázatot, az Isten országa, amely hasonló egy icipici maghoz. Hogy most tulajdonképpen nem a mi mustár növényünkről van szó, nincs is jelentősége. Annyi biztos, hogy egy nagyon-nagyon picike magról van szó, amely mégis egy valóságos, hatalmas fává tud növekedni. Jézus Krisztus szemében ilyen az Istennek az országa. És itt talán egy picit el is időzhetünk. Mégpedig annál a kérdésnél, hogy Isten országa olyan valóságos kincs és valóságos érték lenne, amelynek fontosságát így hangsúlyozza Jézus Krisztus. Miért olyan értékes ez? Hiszen azt mondhatnánk, rendben van. Valaki eljár egy gyülekezetbe, közösséghez tartozni jó. Milyen jó, hogyha az ember nincsen bánatában, szomorúságában egyedül. Na de hát azért tegyük hozzá, vannak ennél értékesebb dolgok. Vagy mondjuk azt, rendben van, valaki eljár templomba, nyilván keresi a lelki békéjét, talán meg is tartja azt, meg is találja azt. Ez nagyon jó és nagyon értékes dolog, de azért lássuk be, hogy az életben vannak ennél sokkal, de sokkal értékesebb dolgok. Milyen értékes például az, hogyha valakinek biztonságos, jól fizető állása van. Nincs a munkahelye veszélyben, nincs a fizetése veszélyben. Milyen nagy dolog ez a mai világban. Na ez már igazi érték. Vagy pedig például azt, hogyha valakinek nincsenek anyagi gondjai. A mi utcánkban lakik egy házas pár, a férfi 50 éves korában nyugdíjba ment, mivel rendőr volt az ő foglalkozása. És mióta 50 éves korában nyugdíjba ment, azóta csak azzal tölti az idejét, és az életének a legnagyobb gondja, hogy most Costa Bravára menjen nyaralni, vagy Barcelonába menjen nyaralni. Ez igazi érték, igaz testvérek? Aztán, ha a fiatalokat nézzük, egy androidos telefon mekkora érték, akinek ilyen van a kezében, arra fölnéznek az iskolában, ne talán egy új tablet, ez is nagyon nagy érték. Kedves testvérek, miért mondja akkor Jézus Krisztus mégis azt, hogy ennek ellenére van ennél egy nagyobb és fontosabb érték, az Isten országa, amely ezeknél mégis sokkal fontosabb és sokkal értékesebb. Miért mondja azt Jézus Krisztus, hogy Isten országa a legnagyobb és legértékesebb kincs a mi életünkben? Jézus megadja a választ is. Azért, mert ez a jelentéktelen kezdet, ez az icike-picike mustármag, amely talán most már ott van mindannyiunk szívében, ez a jelentéktelen kezdet, ez az icike-picike mustármag hatalmas lehetőségeket rejt magában. Isten országa kezdetben akármilyen jelentéktelen, mégis hatalmas fává nőhet. Isten országa kiteljesedhet az embernek az életében. Jézus azt szeretné, ha megértenénk ebből a példázatból, ha Isten országa elkezd növekedni az életünkben, és akár gyülekezetünkben is, akkor mindez olyan hatalmas lehetőségeket rejt magában, amelyek jelen pillanatban talán még elképzelni sem tudunk, amelyeket a kezdet pillanatában talán még átgondolni, megérteni sem tudunk. De mégis Isten országa kibontakozhat, és hatalmas fává nőhet minden egyes hívőnek az életében. A lehetőség tehát adott. A fiatal Luther Mártonról maradt fönt egy nagyon érdekes történet, ugye a fiatal Márton is járt iskolába, és ebben az iskolában volt egy öreg iskolamester. És ez az iskolamester azt csinálta, hogy minden reggel, mikor becsöngettek, vagy nem is tudom, akkor talán beharangoztak, vagy bekolompoltak a órára, megállt a diákokkal szemben, és minden egyes óra elején, vagy minden egyes tanítási nap elején meghajolt a diákok előtt. Egyszer aztán egy fiatal tanító megunta ezt a sok-sok hajbókolást, és odament az iskola mesterhez, és megkérdezte tőle, hát mester, legyen szíves, mondja már meg nekem, itt van ez a sok vásott kölyök, egyik rosszabb, mint a másik, mondja már meg nekem, hogy mit hajlunk maga itt ezek előtt, a vásott kölykök előtt. Mire az iskola mester nagyon bölcsen azt válaszolta, hogy kedves fiatal kollégám, én nem vásott kölykök előtt hajlongok, hanem a jövő papjai, a jövő katonái, a jövő diplomatái, a jövő nagyszerű mester emberei előtt. Azért volt bölcs ez az öreg iskola mester, mert látta a gyerekekben azt a lehetőséget, hogy ők kellő szorgalommal, kellő kitartással mivé válhatnak, mivé nőhet ki az ő életük, hogy abból a vásott kölyökből majdan egy nagyszerű, tehetséges, az egész világnak hasznára levő ember lehet. Kedves testvérek, valahogy így ébrezget most bennünket Jézus Krisztus is ezzel a példázattal, hogy ébredjünk rá arra, hogyha Isten országa elkezdődött az életünkben, akármilyen szerény is az a kezdet, amit most mi átélünk, és akármilyen jelentéktelennek tűnik, talán még a mi szemünkben is, nem csak a világ szemében. Mégis ez a szerény kezdet hatalmas lehetőségeket rejt magába. Jézus arra akar ráébreszteni bennünket, hogy vegyük észre, milyen ajándékkal ajándékozott meg bennünket az Isten, hogy milyen boldog, áldott és gyümölcsöző életű emberekké válhatunk, ha felnövekszik bennünk az Isten országa. Ugye a példázat végén azt olvassuk, hogy ez a kicsike mag nagy fává lett, és az apró magocska megnőtt, és aztán jöttek az égi madarak, és fészket raktak ezen a naggyá nőtt fán. Kedves testvérek, az égi madarak, ami kereső, hontalan, nyugtalan szívű embertársaink, azok, akik keresik az Istent, azok, akik ebben az űrzavaros világban vágynak valami biztos pont után, azok az emberek, akik a sok békétlenség között vágynak a szívnek, a léleknek megrendíthetetlen örök békéjére. Azok, akik mind látják, hogy minden változik ebben a világban, de mégis szeretnének egy örökkévaló országhoz tartozni. Azok az emberek, akik szeretnének az ő lelkük üdvössége felől, Istennel való jó lelkiismeretük felől meggyőződni. Ezek azok az emberek. És ez a példázat azt mondja, hogy a mi életünk az Isten közelében, az Isten országában, ahogy kinövekedik, ezeknek az embereknek nyújthat hajlékot és otthont. Ezek az emberek békességet, nyugalmat, Istennek a vezetését, boldogságot találhatnak a mi közelünkben. A mi életünk nem csak, hogy a magunk részévé válhat áldássá, de úgy válhat áldássá, hogy abból mások is részesülnek. Mert végül is az Isten országának ez a célja, és ezért növekszik a mi életünkben. Nem csak azért, hogy minket boldogítson, nem csak azért, hogy a mi lelkünk üdvössége felől biztosítson, hanem azért is, hogy hajlékká válhassunk más emberek részére. És ez a példázat azt mondja, igen, testvérem, ez lehetséges. A te életedben is lehet túlcsorduló béke. A te életedben is lehet túlcsorduló öröm, amiből mindenkinek jut. A te életedben is lehet túlcsorduló szeretet. Istennek túlcsorduló áldása, amelyből másoknak is jut. Ilyen gyönyörű és hatalmas fává nőhet ki az Isten országa a te életedben, testvérem. Ez a példázat arról beszél, hogy hívőként is túl lehet lépni a hétköznapi élet keserűségein, gondjain és fájdalmain, és lehet másoknak oltalmat adó életté válni. Ez a példázat arra bátorít, hogy élj ezzel a lehetőséggel, számítsál rá, imádkozz érte, testvérem. Nem tudom, mikor hangzott el utoljára szádból az az imádság, hogy Istenem, te tudom, hogy növekedést akarsz adni az életemben. Hát kérlek, hogy műveld azt. Istenem, eljövök az Isten tiszteletre, és tudom, hogy meg akarsz áldani. Hát kérlek, hogy segíts ebben, hadd legyen áldássá valóban, és hadd legyek én is áldássá mások számára. Remélem, nem olyan régen hangzott el hasonló imádság a szádon, testvérem. Ez a példázat tehát arra bátorít, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy számítsunk erre a lehetőségre. Az Isten országa növekedni szeretne bennünk. És arról is szól ez a példázat, hogy ne arra nézzünk, hogy most hol tartunk, hanem arra nézzünk, hogy mivé válhatunk az Isten közelében. Ne a picinke magot nézz, hanem hidd el, hogy Istennek a munkája hatalmas, gyönyörűséges fává nőhet az életedben. Bizonyára mindannyiunknak ismerős Michelangelónak a neve, ez a nagy reneszánsz tudós és génius. Egyszer egy márványbányában sétált, lehet, hogy éppen a gyönyörű kararai márványok között, ami olyan híres, méltán világszerte, és ott sétálgatott a bányában, így a hatalmas nagy kifejtett kőtömbök között, nézegette a kőtömböket, méricskélte őket. Egy idő után aztán egyik ilyen kőfejtő munkás oda ment hozzá, és megkérdezte tőle, hát mester, mondja már meg, hogy mit néz ezeken a hatalmas kőtömbökön? Mi olyan érdekes van ezeken a kőtömbökön? Mire Michelangelo egy kicsit megsértődve fölkapta a vizet, és így válaszolt, hát én nem kőtömböket látok, barátom, hanem angyalokat látok, és csodálatos mennyei lényeket látok. És azon töröm a fejemet, hogy hogyan tudom ezekből a kőtömbökből ezeket a csodálatos lényeket kiszabadítani. És valahogy valóban így néz ránk az Isten, ahogy Michelangelo nézett ezekre a kőtömbökre. Nem a faragatlan kőtömböket látja bennünk az Isten, hanem azokat a csodálatos angyalokat és mennyei lényeket, amikké válhatunk majd az ő munkája következtében. Nyilván addig Istennek sok munkája, sok csiszolni valója, sok kalapálni valója van a mi életünkön. De a lényeg az, hogy az Isten már látja bennünk az elkészült remek művet. Próbáljuk meg magunkat is így látni, az Istennek a szemével. Ne a nyomorúságos jelent lássuk, vagy a szerény kezdetet, hanem lássuk egy kicsit azt is, hogy mivé válhat a mi életünk az Istennek a közelében. Olyan jó lenne, ha megtanulnánk így szemlélni az életünket a hitnek a szemével. Hogy az Isten nem a faragatlan kőtömböket látja bennünk, hanem azt, hogy mivé válhat a mi életünk. A bűnök, a kis hitűség, a félelmek kőtömbjei alatt látja bennünk a boldog hívő életet, azt, amivé válhatunk az Isten közelében. Isten nem azt nézi, hogy mik vagyunk, hanem azt, hogy mivé válhatunk az ő közelében. Jézus Krisztusról gyakran olvassuk az evangéliumokban, hogy leült és bűnösökkel, tisztátalan emberekkel, mások által megvetett, kiközösített emberekkel együtt evett, együtt ivott, velük közösséget vállalt. Miért tette ezt Jézus Krisztus? Talán úgymond legalizálni akarta az ő bűneiket? Legalizálni akarta, hogy az erkölcstelenség, a fukarság, a fénysóvárság és minden más bűn nem is olyan nagy bűn? Jézus úgymond liberális teológiát akart bevezetni? Nem erről van szó, kedves testvérek. Nem erről van szó, hanem Jézus Krisztus látta az Isten országának dicsőséges erejét. Látta az Isten országának a dicsőséges hatalmát. És amikor Jézus leült ezekkel az emberekkel, akkor nem a jelennek a bűnöseit látta bennük, hanem látta a jövő szentjeit. Nem azt látta bennük, hogy most milyen nyomorúságos az életük, hanem tudta és látta és hitte azt, hogy az Isten közelében ezek az emberek mivé válhatnak. Testvérem, te mit hiszel magadról? Te mivé válhatsz az Isten közelében? Fogalmazd meg ezt magadnak nagyon pontosan, testvérem, mert azzá fogsz válni. És hát milyen csodálatos változásokat látunk Jézus életében. Egyszerűen azért, mert Jézus elhitte az Isten országának az erejét. A vámszedők ott hagyták a pénzszedő asztalt, az erkölcstelen emberek ott hagyták az erkölcstelenséget, mert átérezték és megértették, az Isten országának hatalmas ereje munkálkodik közöttük, és annak az erőnek semmi sem állhat ellen, annak az erőnek semmi sem lehetetlen. Testvérem, hogyha van ennek a példázatnak evangéliuma és örömhírre a te számodra, akkor ez az is, ezt szeretném, ha megértenéd, hogy az Isten országának az ereje évezredek óta semmit sem változott, nem csökkent. A bűnnek, a félelmeknek, a nyomorúságnak, a kis hitűségnek a kövei el tudja mozdítani az életedből. És az Isten közelében, Isten országa kibontakozhat az életedben, boldog, áldott, életű, hívő emberré, szent emberré válhat az Istennek a közelében. Erről szól ez a példázat. A következő gondolat, amit szeretnék megosztani a testvérekkel, hogy Isten országának fontos tulajdonsága az állandó növekedés. Pontosan úgy, ahogy az a picike mag is addig növekszik, amíg el nem éri a legnagyobb méretet, amit csak elérhet. Mert ezt a picike magot a benne rejlő életerő hajtja, hogy növekedjen. Ez a picike mag, tudjuk jól, képes kibújni a kövek alól, ha gyökere tereszt, a gyökere képes megrepeszteni a kősziklákat, képes a legmeredekebb hegyoldalban, kőrésben is megkapaszkodni, mert ennek a picike magnak az a vágya, és az az életerő hajtja, hogy növekedjen, és növekedjen, és növekedjen. És bárhová is kerül, mindenképpen keresi, és megtalálja a módját annak, hogy hatalmas fává növekedjen. És ami engem illeti, még nem találkoztam olyan fával, amely azt mondta volna, hogy nincsenek leveleim, de nekem ez elég. Félig nőttem ki, de nekem ez elég. Nincsenek gyümölcseim, nem tudok szaporodni, de nekem ez elég. Miért is nem találkoztunk ilyen fákkal? Azért, mert a bennük rejlő életerő hajtja őket a legnagyobb növekedés felé. Mindegyik nagy akar lenni, mindegyik hajtani akar, mindegyik gyümölcsöt akar hozni. És milyen szomorú az, amikor hívő életünkben egy szinten megáll ez a növekedés. Egyszer egy nagyon bölcs teológus megkérdeztek arról, hogy meséljen már el azt, hogy hogyan vált ő keresztény emberré. Mire azt mondta, hogy én nem váltam keresztény emberré, hanem én azzá formálódom. Mert így van ez, kedves testvérek, hogy az Isten országának növekedése, ez nem csak egy pillanatnyi döntésnek a műve, akkor nagyon tévesen látjuk ezt a kérdést, hanem Isten országa mindig és folyamatosan, állandóan akar növekedni az életünkben. És milyen szomorú az, amikor inkább a megszokás vezet bennünket, mint sem az Isten utáni vágy. Milyen szomorú az, amikor az élet gondjai, vagy éppen más ember véleménye, más ember gonosz hatása akadályozza meg, hogy az Isten országa növekedjen az életünkben. Ilyenkor az ember élete olyanná válik, mint a japán kerteknek ez a kicsike bonzáj fái, hogy olyan szép is, meg picike is, de igazából semmire nem jó. Növekedne az a picike fa, szeretne terebélyesedni, mert benne van az éltető természet. Az életerő arra hajtaná őt, mégsem tud növekedni, mert egy gonosz kéz mindig visszametszi őt. Testvérek, ha ilyen az életünk, ha az élet körülményei így folytogatnak bennünket, vagy esetleg más embernek ártó keze így folytogat bennünket, ne hagyjuk. Akarjunk növekedni, amíg el nem érjük az Istentől rendelt méretet és mértéket, és ne elégedjünk meg kevesebben. Befejezésül arról szeretnék beszélni, kedves testvérek, hogy az Isten országa magától növekszik. Nem mi növesztjük, nem nekünk kell erőlködni azon, hogy jaj, de szép leveleim legyenek, és szép gyümölcsöket hozzak, hanem az Isten országának belső, alapvető természete az, hogy növekedni akar. Isten országát tehát magától növekedik mindannyiunk életében. Akkor viszont nagyon jogos a kérdés, hogy akkor viszont mi a mi feladatunk? Ha úgyis magától növekedik, akkor én mivel járulhatok ehhez hozzá? Van-e egyáltalán bármi dolgom ezen, vagy csak hagyjam, hogy történjek az események? Kedves testvérem, az a mi feladatunk, hogy higgyünk ebben. Az a mi feladatunk, hogy elfogadjuk az Istennek ezt az örök tervét, hogy az Isten országa növekedni akar bennünk. Hogy az Isten áldást akar nekünk adni, és áldássá akar tenni bennünket mások számára. Ez a mi feladatunk, hogy higgyünk ebben, hogy imádkozzunk ezért, hogy kérjük ezt. Magát a növekedést az Isten adja, viszont a hit a szükséges ehhez a mi szívünkben. Régi vita az, hogy vajon mit várhat az ember Istentől? Mit ad holnap az Isten? Vajon jót ad az Isten, vagy rosszat ad az Isten? Megsegít az Isten, vagy éppen ellenünkre tesz az Isten? Örömöket akar nekünk adni az Isten, vagy éppen keseríteni akar az Isten? Hogy fog velünk viselkedni az Isten a jövőben? Én azt hiszem, hogy erre a kérdésre ez a példázat nagyon hatásos és markáns választ tud adni. Az Isten válasza ezekre a kérdésekre az, hogy az Isten országa növekedni akar az életünkben. És mindaz, ami jellemzi az Isten országát, mind az ezzel együtt növekedni akar a mi életünkben. Növekedni akar a reménységünk, növekedni akar a békességünk, növekedni akar az örömünk, növekedni akar az álhatatosságunk, növekedni akar az Isten ügye iránti elkötelezettségünk, növekedni akar lelkünk békessége, növekedni akar bennünk a bűnbocsánatnak boldogságos érzése, növekedni akar bennünk az örök életnek a csodálatos tudata, és növekedni akar bennünk a hit. Mindez, ami jellemzi az Istennek országát, növekedni akar bennünk. Kedves testvérek, így szólít meg Isten bennünket az ő igéje által. Isten országa egy picinke kezdetként jelen meg az életünkben, talán csak egy igeként, amely megérinti a szívünket, talán csak az első imaként, amely Istenhez, mint létező valósághoz szól, talán abban az első pillanatban, amikor ráeszmélünk és meglátjuk, hogy a Krisztus értünk és helyettünk szenvedett, és hogy ebben mekkora áldást adott nekünk az Isten, de akármilyen piciny is ez a kezdet, akármilyen kicsinynek tűnhet ez a mag, azt mindannyiunknak tudnunk, hinnünk és vallanunk kell, hogy az Isten akaratából mindez az életünkben csodálatos, dicsőséges és hatalmas fává nőhet. Kívánom, hogy így legyen mindnyájunk életében, Isten adjon ehhez nekünk hitet és erőt. Amen. Végezetül fogadjuk Isten áldását. És teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Amen.